A Ferencváros folytatta szereplését a labdarúgó Európa Ligában, a Fradi a harmadik fordulóban az orosz CSKA Moszkva vendége volt. A találkozóról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Csütörtök este 1-0 nyert a Ferencváros a CSKA Moszkva otthonában, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Tamás, hogy látod, Szerhi Reblov vezetőedző milyen taktikát választott?
Okosan játszott a Ferencváros. Én azt gondolom, hogy Szergej Reblov a lehető legjobb taktikát dolgozta ki. Ügyelt a védekezésre, de nem volt túlságosan védekező a csapat. Két olyan csatárt állított előre, Tokmakot és Volit, akik tudtak előre kombinálni, tudtak a kontrajátékban részt venni, akkor különösen feltűnt a gyors sebességével. Ha egy kicsivel erősebben lő, és pontosabban, akkor a Ferencváros már a mérkőzés első felében vezetés szerezhetett volna. A védelem pedig szerencsére nem követte el azokat a hibákat, amelyeket általában a nagy mérkőzéseken az elmúlt időszakban a nemzetközi mérkőzéseken elkövetett. Azt pedig lassan már megszoktuk, hogy Dibut Dénes kitűnően véd. Nagyon ritka a futball történetében az, hogy egy kapusnak kifejezetten a látszűső szemlő számára úgy tűnik jót tesz, hogy a rivális kapott. Én merem azt mondani, hogy nem védett ilyen jól az előző szezonban, mint most, amióta Gróf Dávidot megkapta riválisának. Több mérkőzést hozott már a Ferencvárosnak a nemzetközi porondon is. Most is főszerepet vállalt a győzelemben. Kevrov nagyon jól cserélt, hiszen amikor a hajrához közeledett a mérkőzés, akkor két kifejezetten labdaügyes, jó rúgó technikai játékosott a pályára. Ugye Warner Roland vette a győztes gólt, és Israelnek is a játéka nagyon hasznos volt. Egészen elképesztően jól tartotta meg a labdát, harcolt szabadrugásokat, amivel ment az idő. Jó meccse volt a Taninak.
Ez az eredmény mennyire lepte meg a közvéleményt?
A mérkőzés esélyese CSKA Moszkva volt. Ha Magyarországon meglepetést okozott a Ferencváros győzelme, akkor gondolhatjuk, hogy külföldön még hatványozottabban igaz, ez még nagyobb meglepetést okozott. Valószínűleg azért a csoport riválisok is arra számítottak, hogy az orosz csapat bár két vereséggel kezdte az Európa Liga szereplését 2019 őszén, most azért megszerzi az első győzelmet, és valljuk be, a játék képe alapján volt is győzelmi esélye, nagyon ügyesen kombináltak a játékosai, de a befejezéseket rendre elrontották, annyit megengedhetünk talán ilyen esetben magunknak, hogy azt mondjuk, hogy szerencsére. Meg kell mondjam azt is, hogy a Fradi számára nem alakult jól a másik mérkőzésnek az eredménye. Nyilván, mivel a Ferencváros döntetlent játszott Barcelonában, és kikapott itthon a Tupom Arénában a Ludogorectől, a Fradinak az lett volna jó, hogyha a Ludogorect megszerzi a győzelmet, és további 3 ponttal még inkább ellép a riválisoktól. Sajnos nem így történt, az Espanyol 1-0-ra nyert, és ez azt jelenti, hogy a számításom szerint a Ferencváros, ha meg is nyerné a két hazai mérkőzését, de kikap esetleg Rászgrádban, akkor nem tud tovább jutni, úgyhogy mindenképpen az is egy kulcsmérkőzésé lép majd elő, de hát az az alap, hogy a két hazai mérkőzés közé szerepeljen a Ferencváros.
A Barcelona nehezen 2-1-re nyert szerdán a Slavia Prága vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája harmadik körében. A Lipcse 1 gólos hátrányról fordítva 2-1-re legyőzte szerdán a vendég Zenitet. A német csapatban mindkét magyar válogatott játékos, a kapus Gulácsi Péter és a védő Vili Orbán is végigjátszotta a találkozót. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Slavia is egy kétarcú csapat, és azt az arcát mutatta, amelyeket az első fordulóban a San Siroban lehetett látni, amikor az Inter ellene csak az utolsó percben, vagy talán az utolsó percben egyenlített ki. Aki nem látta azt a mérkőzést, az biztosan csodálkozott azon, hogy a Slavia hogyan tudta az akkor még az olasz bajnokságban látta az egyébként teljesítmény elálló Inter ellen így tartani magát. Aki mostani találkozót látta, az biztosan megérti. Egészen kiváló a futball a Slavia, és nagyon barszerencsés volt amiatt, hogy nem tudott legalább egy pontot szerezni. Nyilván abban, hogy nem tudott pontot szerezni, a 3 alapvető tényező játszó szerepet, átkihagyták a helyzeteket, és ezzel összefüggésben tesztényen kiválóan védett. Célja Barcelona pedig szerzett egy rendkívül szerencsés volt pont abban a periódusban, közvetlenül talán 6 perccel a Slavia kiegyenlítő gólja után, amikor a cselek úgy gondolták, hogy a kiegyenlítő gól után még rátesznek egy lapáttal, és még lengyelőbben vannak. A Barcelona nyilván nagyszerű csapat, nagyszerű futbolistákkal. Egyébként nem vagyok annak nagy híve, hogy a mérkőzések után azt vizsgálja az ember, hogy mi lett volna, ha nyilván mindig a játékot meghatároz az aktuális állás, az aktuális eredmény. A Barcelonának is voltak helyzetei 2-1 után. Több is én úgy láttam nyilván, hogy azért a játékosok a vezetés birtokában talán nem 100%-osan koncentráltak a helyzet kihasználásra, de a Slavia rendkívül jobb benyomást keltett. Mondjuk egy olyan ember, aki tud örülni annak, hogy a mi régiónkban is vannak nagyszerű csapatok, főleg, hogyha nem a magyarok ellen játszanak, és gondolok mondjuk a Dinamo Zagrebnek a teljesítményére. Tehát valóban ezen az őszön láttunk a Dinamo Zagrebtől is nagyszerű teljesítményt, láttunk a Slavia Prágától is, vagy a Prahától is nagyszerű teljesítményt. Én szerintem jó az, hogyha Európa közepén is vannak ilyen képességi csapatok.
Megszokhattuk már a Bajnokok Ligája idei őszi csoportkörében, hogy van olyan játéknap, amikor több magyar válogatott játékosról is beszélhetünk. Hát a Lipcsével kapcsolatban több a sikerélménye a magyar szurkolóknak. 2-1-re győzte le a német együttes az orosz Zenit csapatát, és Gulácsi Péter és Vili Orbán is a pályán volt. Mekkora szerepük volt nekik ebben a sikerben, és hogy látod a továbbjutási esélyeiket így 3 meccs után?
Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy gólt kapott az RB Leipzig, Gulácsi Péter kapujába került a labda. Többször láttam a gólt, amit mennyit játékos előtt. Én úgy ítélem meg, hogy nem tetszett Péter a gólról. Ugyan viszonylag távolban nagyon jól eltalált, sarokra menő lövés volt. Még Vili Orbán se hibáztatnám azért, mert középre fejelte ki a labdát, bár az álmos kép szerint nem sok jót jelent, hogyha egy középhátvéd a 16-os előterébe fejeli ki a labdát, ez kicsit messzebbre ment. A 25 méterre, 25-28 méterre kapott labdát az orosz játékos a labdát, de alapvetően ezt a szituációt leszámítva a védekezés abszolút ember volt az RB Leipzignek. Hát azért legyünk igazságosak most, tehát most nem a magyarok, hanem az osztrákok a címet a csapatban, hiszen mind a két gólt osztrák játékos szerette az Zenitnek a gólja különösen látványos volt. Úgy talán akikkel Pavardnak a világbajnokságban lőtt góljához hasonlítva az Zenitnek a gólját. A Zenitnek tudatosan belülről lőtt el, de föl a főső hosszú sarokban nagyon látványos találat volt. Az Zenitnek ezzel a győzelmével a csoport élére ugrott, tehát nyilvánvalóan jó esélye van a továbbjutásra, aztán meglátjuk majd a folytatást. Nagyon jó lenne, hogyha nem kapnak a következő fordulóval Szentpéterváron, mert a sokat számítana közképp. Ez a Benfica ugye megtette azt a szívességet a másik mérkőzésen, hogy legyőzte az Alentejon csapatát. Ez az egyik 0 pontot kellok, 3 pontot fejöttek. Soros a tabella, 6 pontja van az Erdő Leipzignek, 4 pontja, 6 pontja van az Erdő Leipzignek, és a Lyonnak 4, a Benficának 3, tehát Talja és Soros a mezőnynek. Nyilván lesznek még érdekességek az elkövetően, de 3 fordulóban nagyon kevés az a csoport szerintem, ahol egyenlőre még biztos továbbjutókról lehet beszélni. Ugye hát azért azt tegyük hozzá, hogy azok a csapatok, amelyek azért 9 ponttal állnak, 3 forduló után azok nagy valószínűséggel tovább fognak jutni, de hát Soros egyelőre a mezőny. Következő forduló, amikor a mostani párosításban játszanak majd a csapatok ellentét fajválasztással, azért az sok mindent eldönthet majd. Általában az szokott lenni, hogy a negyedik forduló után 2-3 csapat, az ötödik után alkalmasít már a 16-ból esetleg 10-11-12, tovább megy, és akkor a hatodikban a közgé is eltön.
Akkor említsük meg röviden még a másik magyar Bajnokok Ligájában érdekelt játékos csapatát, a Szoboszlai Dominik együttese, a Salzburg, a Napolit fogadta. Az olaszok 3-2-re megnyerték ezt a mérkőzést. Mennyire volt sima a dél-olaszok sikere, és mekkora szerepe lehetett ebben a meccsben Szoboszlai Dominiknak?
Nem lépett pályára a magyar játékos, mindenki most ebben azért igazából nem volt szerepe. Mindig a Napoli vezetett a mérkőzésen. Lehet mondani, hogy maga biztos siker volt. Két játékos, Ismertens és Erling Haaland gólpárba, hogy jót mindenketten két gólt szereztek. Még csak 19 éves Haaland, aki ugye norvég futballista, norvég tehetség, az édesapja is kiváló norvég válogatott játék, vezeti a Bajnokok Ligája góllövő listáját. Mindössze 19 évesen 3 Bajnokok Ligája mérkőzésen 6 gólt szerzett, úgyhogy nem is játszotta a Liverpool végig, ugye akkor a csérülés, amilyen csak az utolsó pillanatokra állt be. Kiszámoltam, hogy ez a 6 gól 35 percenkénti gólszerzés jelent a Bajnokok Ligájában, ha figyelembe veszik, hogy hány percet szerzett pályán, akkor ez 19 éves gyerekként, 19-es fiatalember elképesztő teljesítmény. A Salzburg megint szerzett 2 gólt, tehát a támadó játéka rendben van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a védekezését azért rendbe kéne tenni ahhoz, hogy reális esélyei lennének, de innentől kezdve, hogy kikapott hazai pályán a Napolitól, azért én azt mondom, hogy a továbbítási reményei nagyon-nagyon lecsökkentek. Nézzük a realitást, el kell még menni Nápolyba. Az előző években is játszottunk, hogy a Nápoly a sorozatban a Salzburg is ott sem tudta legyőzni az olaszokat. Én azt gondolom azért, hogy bravúr lenne ott még a pontszerzés is. Tehát ott nem valószínű, hogy a két csapat között 4 pontos különbség csökkenne. Hát a Liverpool pedig annak ellenére, hogy kikapott Nápolyban, valószínűleg külön kategóriát képvisel. A nagyszerű rajta ellenére is, annak ellenére, hogy hogy 11 gólt szerzett eddig a Salzburg, ami elképesztően sok, az a Bayern München 13 gólja mellett, ez a 11 gól, ez továbbra is a második legtöbb, de én azt mondom, hogy reálisan nincs tovább jutás esélye a Salzburg.
A Bajnokok Ligája hét egyik legnagyobb kérdése volt, hogy ki lába le a BL válságból a Real Madrid. A Királyi Gárda ugye eddig nem győzött a sorozatban, egy döntetlen és egy vereség állt a neve mellett, és a Galatasarayhoz látogatott, hát nem egy gyenge csapat ez a török együttes, végül 1-0-ra nyert a Real, mennyire volt egyértelmű Zinedine Zidanék sikere?
Hát annyira, hogy körülbelül akkor vált biztosan, amikor lefújt a játékezett a mérkőzést. Minden spanyolat kiemelte, amelyet láttam, hogy a korábban sokat kizárt Thibaut Courtois-nak, akik annyit kiálltak az elmúlt időszakban, néhány portál már az utódát is kiemelte, illetőleg hát mondja, hogy helyén rámad. Szóval Thibaut Courtois nagyszerűen védett, legalább három óriási bravúrja volt. Az, hogy ő ezúttal nem kapott gólt, az, hogy Toni Kroos tudott egyébként szép, de kicsit szerencsés volt szerezni, annyiban szerencsés volt, hogy megpattant a labda a bevetődő védőt. Elég volt a Real Madridnak ahhoz, hogy megnyeri ezt a találkozót. Azért nagyon rendben nincs minden a Real Madridnál. Szerintem a klub múltjához képest szégyen teljes, hogy három forduló után negatív különbséggel áll a bajnok ligájában. De a realitás ugye az, hogy a Madrid van a érhetően legnehezebb két mérkőzésen, a Paris Saint-Germain elleni idegenbeli találkozón, de főleg a Galatasaray elleni idegenbeli találkozón, és így is tovább jutó helyen áll. Hogyha a hátralévő két fordulóban a törököket nyilván a következő fordulóban megveri otthon a Bernabeu-ban, és utána tud nyerni Brisbane-ben a belgák ellen, az én számításom szerint bőven elég a továbbjutásra, kérdezem attól, hogy mit játszik a csapat otthon Paris Saint-Germain.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.